következő órában hallható műsorban Sipos Júlia rádiós és média szakemberrel beszélgetünk. A téma a hazai dokumentum műsor készítés, rádiózás és a családi traumák feldolgozása. Nagy szeretettel köszöntöm az Első Pesti Egyetemi Rádió hallgatóit, én Amrisko Tamás vagyok, és itt van velem a stúdióban Sipos Júlia, rádiós, illetve média szakember, óraadó. Szia Júli!
Szia Tamás, köszönöm a meghívást!
Már jó régóta ismerjük egymást, de az egyik legutóbbi élményünk az az 1945 a mi történetünk záró konferenciáján volt, ahol egy kerekasztalon vettél részt, és hát főleg arról beszélgettetek, hogy hogyan lehet a világháborús traumákat feldolgozni. Te többségében dokumentumműsorokkal is foglalkozol, illetve az ELTE média tanszékén tartasz egy ilyen jellegű órát. Én elsősorban ebben a beszélgetésben arról szeretnélek kérdezni, hogy hogyan lehet szakmailag megfogni ezeket a témákat, de mégis úgy etikailag milyen gyakorlatok vannak, milyen olyan tapasztalataid, amikből tudunk inspirálódni, akár úgy szakmailag, hogyha ezzel szeretnénk foglalkozni, illetve úgy is, hogyha valaki otthon el szeretné kezdeni a családkutatást, akkor mire kell figyelnie. Illetve rendszeresen részt veszel a Pre-Európa évente megrendezendő rádiós, médiatartalmas fesztiválon, ahonnan nagyon sok jó gyakorlatot hozol haza rendszeresen. Szóval kezdjük is az elején, hogyan érdemes dokumentum műsorokat készíteni, hogyan érdemes egyáltalán nekiállni?
Én akkor még egy lépéssel hátrább lépnék, Tamás, és egy picit muszáj a kontextus miatt magamról annyit elmondani, meg egy kicsit ez diszklémer is, tehát hogy a korrektség megkívánja. Én szociológiából PhD-ztem, és médiatartalom elemzésből egyébként. Eredetileg a Magyar Rádió munkatársa voltam hosszú évekig a tudományos szerkesztőségben, és már akkor elkezdtem a különböző felsőoktatási intézményekben az oktatást, tanítottam a Corvinus Egyetemen, most a Károli Gáspár Református Egyetemen is van órám. Tehát, hogy tulajdonképpen a gyakorlati rádiós létből csöppentem az oktatói létbe. Uh-huh. Ez annyiban fontos csak, hogy mint rádiós magam nem dokumentumműsorokat készítettem. Ennek sok oka van, de az egyik oka az, hogy egy jó ideje már a Magyar Rádióban ez a műfaj nem található, tehát igazából, mikor kezdtem a pályafutásomat, akkor egy nagyon-nagyon erős műhely létezett a Magyar Rádióban, dokumentumműsor műhely, és mindig is hallgattam, érdekelt ez a műfaj, de hogy ennek a műfajnak a szociológiai aspektusai érdekeltek, és így kapcsolódik ez kicsit az életpályámhoz, amennyiben ezt annak lehet nevezni. Tehát aki dokumentum műfajjal foglalkozik, legyen az rádiózás, vagy adott esetben filmezés, az óhatatlanul a szociológiával kerül kapcsolatba, hiszen mi másról szólnak ezek a műfajok, mint a társadalmi tükör, amit az emberek, a hallgatók vagy nézők elé tartunk, jelen esetben ugye hallgatók elé. Amit említettél, ez a bizonyos Pre-Európa Média Fesztivál, ahonnan én rendszeresen hozom a műsorokat és mutatom a hallgatóknak. Ez persze nem csak rádiós, hanem új médiával is lehet versenyezni, televíziós műfajokkal. Egy a fontos kritérium, hogy nem kereskedelmi, hanem csak is közszolgálat, illetve civil, adott esetben egyetemi pályázók is, résztvevők is részt vesznek ezen a fesztiválon. És akkor itt megint összekapcsolódik a rádiós lét az én szociológiai érdeklődésemmel, hogy azért mélyedtem bele ebbe a műfajba rádiósként, mert hiszen az identitásom az mind a mai napig a rádiós identitásom a döntő, és soha nem gondoltam egyetemi, akadémiai karriernek azt, amit én csinálok. Az azért fontos, mert azzal a generációval, akikkel én itt kapcsolatba lépek az egyetemen, és akikkel te dolgozol a rádiós kollégáiddal, azok valójában már nem rádiós nemzedék. Tehát igazából elvitte a digitális fordulat után ezt a generációt a digitális tartalmak világa, és mi még annak idején a broadcast korszakban kezdtük a pályánkat, ami egy egészen más generáció. Gondolja arra, hogy amikor én gyerek voltam, akkor otthon a Siemens rádiónkon volt egy zöld varázsszem. Ezt nem is tudják manapság sokan, hogy az micsoda.
Tehát ugye a földfelszíni sugárzásról beszélünk, amikor 8 órakor, hogyha kezdődött egy műsor, akkor 8 órakor le kellett ülni a rádió elé meghallgatni. Ugyanez nyilván később a tévével is, még a digitális fordulat előtt.
Ez így van. És az én szakmai pályám az már arról szólt, hogy például itt az egyetem mellett található egykori Magyar Rádió épületében, a Bródy Sándor utcában át kellett állnunk a digitális vágásra, a hagyományos vágásról. Szóval ennyit a technológiáról. A technológiáról mitológia azt jelentette, hogy ennek a nemzedéknek újra fel kellett fedezni az emberi hangot, a vox humanát, hogy kép nélkül valamit élvezni. Volt olyan hallgató tanítvány, aki azt mondta, hogy életében nem gondolta volna, hogy ő végig tud hallgatni egy félórás műsort, úgyhogy nincs hozzá kép. Tehát ugye a Nyíri Kristóf professzor és nagyon sok elméleti szakember azt mondja, hogy itt történt egy fordulat, a képkultúra nemzedéke az a nemzedék, ahova mondjuk már te is tartozol, akinek evidens, hogy az emotikonok, az ikonok, a fotó, a kép, az ott van. Uh-huh. Tehát ma már nincs egy olyan úgynevezett rádió, ahol ne lenne ott a stúdióban a webkamera. Tehát én kicsit most úgy örültem is, hogy most itt éppen nincs, mert akkor el kellett volna mennem fodrászhoz, vagy nem tudom micsoda. De a lényeg az, hogy a kép most már olyan szorosan tartozik a hanghoz, hogy szinte elválaszthatatlan. Mindenhez kell már a kép is. Igen ám, de azok az anyagok, amiket én hozok, ezek a műsorok, ezek pusztán a vokalitásról szólnak, a hangról. És nagyon jó érzés az, hogy a hang el tudja bűvölni a mai 20 éveseket, 18-tól 24-ig, akikkel találkozom, újra felfedezik. És rájönnek arra, hogy van a rádiózásnak, a hangnak egy olyan varázsa, ami adott esetben mélyebb érzéseket, emóciókat, vagy tartósabbakat akár emlékeket tud előhívni, tehát ez a bizonyos imprinting a fejünkbe. Nem vagyok agykutató, de hát erről biztos Plécz Csaba meg sok fiatal agykutató tudna beszélni, hogy mi lehet ennek a magyarázata, van is ennek persze szakirodalma, hogy adott esetben a kép, amennyit hozzáad, az adott esetben banalizális. Uh-huh. Tehát, hogy amikor a fantáziánkra, a saját emlékeinkre, a saját képzeletünkre hagyatkozunk, és a hangok azt kénytelenek előhívni, hogy elképzeljünk valamit, az adott esetben mélyebb nyomokat hagy bennünk. Na most lényeg az, hogy ennek a műfajnak ez a sajátja, ennek a dokumentum műfajnak, és hát amit elmondtam az általad is hivatkozott Goethe intézeti beszélgetésen, hogy számomra meglepő módon, de ezt a műfajt azokban az európai országokban, és itt akár az úgynevezett visegrádi négyekre is gondolhatunk, nagyon nagy előszeretettel művelik, és fiatalok. Tehát igazából a dokumentum műsor készítők, most ugye októberben megint ott voltam Potsdamban, tavaly ugye a Covid miatt csak online zajlott a fesztivál, de most személyesen tele van fiatal műsorkészítőkkel a vita, utána megbeszéljük ezeket a műsorokat, úgyhogy a műfaj él, virágzik, nagyon fontos, és a műfaj egyik sajátja, és akkor itt utalok megint rád, hogy bizony nagyon sokszor a műsorkészítők a saját családjukból hozzák a témát. Tehát ugye mi azt tanultuk, meg tanítjuk is sok helyütt, ahol médiával, újságírással foglalkozunk, hogy a műsorkészítő az mindig a társadalom számára fontos ügyekkel foglalkozik, és nem a saját dolgaival. Ez egy alapvető etikai szabály. Kivéve a dokumentum műsorkészítő, mert a dokumentum műsorkészítők azok nagyon nagy százalékban a saját családjukból hozzák a témát. Természetesen ezt a műsor elején azonnal tudomásunkra hozzák, és végig együtt élünk a adott esetben a legszemélyesebb történetekkel.
Hogyan érdemes szerinted dokumentum műsorokat hallgatni? Itt ugye most beszéltél az előbb arról, hogy a hang az milyen fajta alkotó erővel tud bírni, főleg a dokumentum műsorokban. Hogyan érdemes ezeknek neki menni? Én érzek egy kicsit olyat, és én is, amikor dokumentum műsorokat hallgatok, illetve az órádon is egy-kettőbe bele tudtam hallgatni, hogy az ilyen leülős és végighallgatod, mert sokszor annyira emberi történetek vannak, olyan jellegű színesség van ezekben a műsorokban, hogy egyszerűen figyelni kell rá, és ezt egy nagyon jó értelemben mondom.
Ezek leülős, végighallgatós műsorok. Ugye a különböző média kultúrákban más ezeknek a hossza, tehát éppen most arról az óráról, ahonnan ide csöppentem a mikrofonod elé, ott egy 60 perces német műsort hallgattunk végig, és végig fenntartotta a figyelmet, annyira érdekes volt, de a BBC és az angol szász világ gyakran azt mondja, hogy 28 perc a maximum, tehát a mi médiafogyasztási kultúránkban ennél nem nagyon tudunk tovább odafigyelni. Én is ezt gondolom magamról, hiszen olyan pörgős az életünk, hogy bizony nem nagyon tudnánk elképzelni azt, hogy van arra egy óránk, hogy csak hallgassunk valamit, de itt az egyetemi órán azt tapasztalom, meg a Pri Európán is, hogyha az a műsor olyan, akkor végig tudsz figyelni 60 percet is. Tehát, hogy médiakultúránként különböző a terjedelmük, de ha fenntartja végig a figyelmet, fenntarthatja a figyelmet a legkülönbözőbb eszközökkel, a téma originalitásával, az interjú alanyok, a narratívákat megszólaltató beszélők hitelességével, az érzelmekkel, vagy azzal a szerkesztési móddal, ahogyan változik a műsoron belül a dinamika, és amilyen eszközökkel fenntartják a figyelmet. Nagyon sok mód van arra, hogy mi az, ami ott tartja az embert. Az én személyes tapasztalatom mindenképpen a téma originalitása, nagyon fontos, és amit mondtam, hogy a beszélő hitelessége. Ez a kettő, ugyanis ez az, ami a egyszerre a kognitív, tehát az információra éhes agyféltekénket is oda tapasztja, másfelől pedig az emocionális, az érzelmi, az affektív agyféltekénket is, mert az érzelmek is ott tarthatnak, tehát a kíváncsiság, az új információk és az emberi érzelmek. Ha ennek a tökéletes szakmai elegyét megtalálja a műsorkészítő, akkor végig lehet hallgatni egy egyórás műsort is.
Igen, azt akartam is mondani, hogy azért 60 percig úgy leültetni a hallgatót, az egy iszonyatos szakmai munka lehet. Tehát, hogy gyakorlatilag, amennyire én el tudom képzelni, úgyhogy még én anyagot nem készítettem, hogy patika mérlegen mérjük ki azt, hogy mikor, mennyi, mivel foglalkozunk, hogyan rakjuk ezt össze. Hogyha valaki nem elsősorban dokumentumműsort szeretne készíteni, hanem szintén kapcsolódva a konferenciához, hiszen a múltnak az ilyen jellegű, alulról szerveződő emberarcú megismerése szintén fontos, és szeretne leülni a nagyanyjával, nagynénjével, bárkivel egyszerűen csak beszélgetni arról, hogy milyen volt az ő élete, hogyan élt meg bizonyos magyarországi vagy európai válságokat, annak, hogy érdemes neki menni. Még annyi közbeékelést, hogy beszélgettünk már itt Mlecsenkov László történész családfakutatóval, és ő azt mondta, hogy ott az okostelefonunk. Indítsuk el rajta a hangfelvevő eszközt, nyilván az alanynak nem is feltétlenül kell tudnia, hogy ezt mi rögzítjük, és akkor úgy beszélgessünk vele. Ami nyilván egy oldalról rádió szakmailag, etikailag problémás tud lenni, de én mondjuk úgy gondolom, hogy ha az ember ezt saját forrásnak készíti, az utókorának akkor még bele tud férni. Szóval egy ilyen jellegű beszélgetéshez hogy érdemes hozzá nem, tehát nem rádió szakmai embereknek nekiállni, elindulni?
Hát én old school módon tudok gondolkodni, ugye már nyilván életkorom miatt is, de szakmai meggyőződésem is az, hogy közöljük azt a nagymamánkkal is adott esetben, mindenképpen a beszélgető társunkkal, hogy ezt mi most szeretnénk rögzíteni. Nyilván az első pár perc ilyenkor ügyetlenkedés, de a legfontosabb, és ez minden média tartalom előállításnak, ugye most már ezt így nevezzük, hajdanán újságírásnak hívták, de mindennek az alfája és omegája, hogy tényleg legyél rá kíváncsi. Azt ő meg fogja érezni, hogy most te egy vizsgafeladatot akarsz kipipálni, hogy kell egy 20 perc nagymamámmal a múltról, vagy pedig tényleg kíváncsi vagy, nagymama, nagyi, hogy is volt, erre vagyok kíváncsi. Annak a feloldása, amit mondasz, hogy ez hogy is legyen természetes, ennek pedig még egy titka van, és sajnos a dokumentum műfaj már csak ilyen, nagyon időigényes, hogy nagyon sok időt kell rászánni többszöri alkalmat. És a többszöri alkalom az azt is jelenti, hogy különböző lelkiállapotokat fogunk ki a nagypapánknál, nagymamánknál, édesapánknál, édesanyánknál. Lehet, hogy beszédesebb, lehet, hogy valamiért nincs jó napja. Nagyon sokszor, és valahol föl kell venni újra a fonalat, éreznie kell, hogy mi tényleg odafigyeltünk, tehát kell utalásokat tenni az előző beszélgetésre, hogy előhívjunk belőle dolgokat, akkor tudja, hogy aha, érdemes neki mesélni, mert hiszen pontosan tudja, hogy volt, amikor a Wilbiszben a főmérnök átment az udvaron, és akkor én arra emlékszem, ugye a villamos biztosítékgyár, ez saját nagymamám története, csak példát hoztam. Érezniük kell azt, hogy őszinte az érdeklődés, sokszor kell velük leülni. Most, amit mondtál, igen, hát mobiltelefon, nyilván nincs mindenkinek otthon MP3-as felvevője, meg a legmodernebb technikája.
Nem is feltétlenül kell, mi is azt tapasztaljuk bent, hogyha most a telefonok vannak olyan jó minőségűek, pontosan, hogy nem fognak stúdió minőséget, nem lesz szép, de tudod rögzíteni.
Így van. És amit még az időre visszatérve, nagyon hitelesíti az ilyen beszélgetéseket, hogyha a nagymamának, vagy nagypapának, vagy a beszélgetőtársunknak a hétköznapi ügyei is ott vannak a beszélgetések között. Tehát a mosogatás, a kutyasétáltatás, a barkácsolás, a most berakom a ruhát a gépbe, most varrok, megy a varrógép zümögése a háttérbe, megérkeztél, kulcscsörgés, jaj, de örülök, hogy itt vagy, kislányom. Tehát például az egyik legkedvesebb műsorom, amit egy akkor 23 éves volt, az Albert Floris nevű srác, amszterdami fiatal kolléga, az ő műsora azzal indult, hogy fölhívta a nagypapát, és megkérdezte, hogy Piet Albers, nagypapa, mit szólnál, én szeretnék veled egy műsort készíteni. És akkor a nagypapa felnevet, és azt mondja, hogy műsort velem? Hát jó, rendben. És ezzel indul, hogy ott van ez a telefon megkeresés, és a nagypapa őszinte nevetése, hogy na hát micsoda ötlet, mit akarhat tőlem az én unokám. De hát aztán nem spoilerezem a műsort, mert azt még hány diák remélem fogja hallani. Szóval, hogy több olyan eleme is legyen ennek a műsornak, ami nem csak egy hosszú interjú, hanem az ő hétköznapi világuknak a közelebb hozása hangban természetesen.
Tehát egy picit riportos.
Legyenek benne ilyen hitelesítő, riportos részek, amit a franciák azt mondják, hogy témoányás, tehát tanúságtétel, tehát ezek a bizonyos narratívák, amiket elmondanak a szüleink, rokonaink, ismerőseink ezekben a műsorokban, azok tulajdonképpen vége láthatatlan történetmesélés, ugye az ő emlékei. De ehhez a hitelesítéshez nagyon fontos, ha az ő hétköznapi zajaikból is ott van a hallgató számára.
Tehát gyakorlatilag, hogyha én már elmegyek mondjuk nagynénémhez egy ilyen beszélgetésre, akkor már mielőtt becsöngetek hozzá, kapcsoljon be a telefont vagy diktafont, és akkor veszük fel. Aztán meg majd úgyis utómunkán.
Így van, de én annak a híve vagyok, hogy hát mi annak idején itt a Kossuth Rádióban volt egy ilyen elf, hogy csak a legszükségesebben készítünk úgy felvételt, hogy nem tud róla az alany. Hát ugye ezek azok a, egyébként a svéd rádió, közrádiónak a Dokumentum műsor műhelye az egyik legerősebb az európai mezőnyben, hogy így mondjam, és általában a skandináv műhelyek nagyon erősek. Ők rendszeresen alkalmazzák ezt a technikát, hogy nem árulják el az alanynak, de hol? Tényfeltáró, oknyomozó műsoroknál.
Igen, az szükséges.
Úgyhogy, és ezek nagyon erős műsorok, és ezek a műsorok következményekkel járnak, ugye a híres svéd műsor, ahol utána le kellett mondani a hadügyminiszternek, mert egy ilyen műsor tárt fel egy visszaélést, konkrétan egy törvénysértést. Tehát én azt mondom, hogy belépsz, persze ott a telefonod, és akkor felveszed, ahogy a nagynénének mondott, hogy én szeretnék most veled egy rádióműsort készíteni, és majd arról szeretnék veled többször is beszélgetni, hogy, és akkor ő közbe tesz, vesz, és akkor, hogy Tamás, hát mi az érdek az én életem. És akkor ez ott van, ez benne lehet természetesen a műsorban, de utána nyilván fogod őt kérdezni azokról az emlékekről, amiket a te családodról ő tud, más meg nem tud.
Ezt én is hasonlóképpen tapasztaltam, hogy az embernek, a beszélőnek a karaktere, az ezekből az elsőre mellékesnek tűnő információkból jön át. Jó, azt nagyjából úgy érzem, hogy megbeszéltük, hogy hogyan érdemes ennek nekiindulni, és akkor beszéltessük az alanyunkat, érdekeljen. Hogyha kapcsolódunk még a konferenciához, ugye itt beszéltetek nagyon sokat a világháborús traumáknak a feldolgozásáról. Ugye azok az emberek, akik ezt valamiképpen megélték, többségében ugye gyerekek voltak, hiszen a korukból is ez adódik. Te milyen jó gyakorlatokat, történeteket látsz, ahol ez a világháborús trauma lett, akár első generációsként, akár másokat generációsként feldolgozva, szintén magyarországi vagy európai szinten. Mert én többségében azt látom, hogy nagyjából mostanában jutottunk el a 2010-es, de inkább a 20-as éveknek így az elején köztes időben odáig, hogy már kezd rendesen felnőni a harmadik generáció. Őket viszont sokakat érdekel a családfa, a családkutatás, mi történt. Például a nagyapámmal már nincs köztünk, de rendszeresen kérdezgettem, ő 39-ben született, tehát alig emlékszik a világháborúra, de azokról nem beszélt kb. Soha semmit. Az utána lévő időkről is csak nagyon nehezen, egy másik nagyanyám meg ő mesélt róla, de szintén az utána lévő, mert a világháborúról mesélt egy kicsit, az utána lévő időkről pedig szintén kevésbé, és nagyjából azt a fajta félelmet, erős távolságtartást éreztem, hogy itt a 40 éves úgynevezett szociológus építés alatt azért ezek a dolgok el voltak nyomva, titkok voltak. A rendszerváltás után pedig ezeket nem kezdte el gyakorlatilag kb. Senki feldolgozni, és ezekben az emberekben ezek benne maradtak amolyan ilyen betokosodott emlékekként.
Ez teljesen igaz, de hát azért mondjuk annyiban helyesbítenék, hogy azért a privát történelem, fotógyűjtemény és egyebek, szóval voltak arra azért kezdeményezések, hogy vegyük már elő azokat a képeket, amikről mondjuk a család nem nagyon beszélt, de az tény és való, hogy azt gondold el, hogy azért mondjuk az én nemzedékem idején is létezett az az úgynevezett kettős nevelés, tehát, hogy mást mondtak az iskolában adott esetben történelem órán, és bizony itt voltak családok, nagyon sok család, ahol nem mertek beszélni egyáltalán dolgokról. Sváb kitelepítésekről, sváb családokban, tehát ezekről a dolgokról adott esetben a gyerek védelmében, hogy nehogy az iskolában ebből konfliktusa legyen, vagy a gyerek személyiségi integritásának védelmében, hogy ne legyen kettős nevelésze, nagyon sok okokból, de itt ugye az örökös megszakított történelem az arra tanította a szülők, nagyszülők, dédszülők nemzedékét, hogy ne nagyon beszéljenek arról, hogy mi történt, hogy börtönben ült még adott esetben a 60-as években is, vagy most nem beszélve ugye 56-ról.
Igen.
De hát előtte is, amit említettem neked, zsidó családok a traumák miatt nem beszéltek, ugye ez a nagyon közismert hallgatás, hogy nagyon sok olyan zsidó család volt, ahol egyáltalán nem beszéltek ezekről a szörnyűségekről. Tehát itt minden családnak megvolt a maga elhallgatási technológiája, technikája, hogy úgy mondjam. Uh-huh. És ennek a motivációi is a különböző családokban. Ennek következtében, amit mondtál, az teljesen igaz, hogy általában a családunk múltjáról vagy a gyökerekről olyan nagyon nem esett szó. Arról esett csak szó, hogy a nagypapámmal hogy volt a cukorgyárban, amikor felfedezte a sarkadi cukorgyárban a J-diffúziót, a diffúzőr. De hát ebből ugye nem lehet gond. De már a különböző családi leágazásokról, vagy hogy élték át egyáltalán a második világháborút, arról egyáltalán nem esett szó. 50-es években, hogy dolgoztak, nem dolgoztak, hogy fogadtak be, mondjuk a nagymamám később 50-es, 60-as évek táján olyan értelmiségi írókat, művészeket, akik konkrétan nem kaptak munkát. És akkor miért jöttek hozzánk mondjuk krumplistésztát enni? Erről nem esett szó. Mert akkor ugye el kellett volna mondani nyilván, hogy miért nem volt munkájuk, és egyebek. Tehát igen, így van, ahogy mondod, nem nagyon volt divat a családokban a múlttal foglalkozni, nyilván természetesen vannak kivételek, de az átlag az ilyen volt, hogy úgy éltünk kvázi a mának, vagy a szüleinkről, hogy éppen hol dolgoznak, na ilyeneket tudtunk. És igen, én magam is azt tapasztaltam, hogy így a rendszerváltás után valahogy elkezdett mindenki érdeklődni, hogy akkor hogy is volt, mint is volt. Ez sajnos így mondjuk a közmédiában, a rádiózásban nem csapódott le, tehát nincsenek ilyen történeteink, és az a bizonyos nagyon erős műhely, amiről én beszéltem, a 20-as stúdió, Kovalik Márta, Hegyi Imre, Borenics Péter és egyebek, azok a dokumentum műsorok nem családtörténetekkel foglalkoztak, hanem aktuális társadalmi konfliktusokkal és problémákkal, amik nagyon sokat kellett vívni ezekért a műsorokért, megharcolni, hogy ezekből ott valami lehessen, de nem ilyen családi sztorik voltak. Amit a konferencián is hallottunk a két fiatal történésztől, igen, most felébredt az emberekben, hogy beszéljenek a múltról, a családokról, és amire kérdeztél konkrétan a második világháború, az a nagy megfigyelésem a pre-Európán most már évek óta, hogy mind a mai napig foglalkoztatja az embereket. Tehát ezekben a rádióműsorokban előjön a második világháború, előjön persze a balkáni háború is, meg a menekült kérdés, és nagyon sok minden előjön, meg ennél bizarabb családi történetek is előjönnek, amikor azt hiszem, hogy dán vagy norvég műsor volt, nagyapám kettős élete, mikor kiderül nagypapa halála után egy hangkazettát találnak a fiókjában, és akkor egyszer csak kiderül, hogy volt egy másik hölgy is, meg ott egy gyerek is, és szóval vannak ilyen egyszerűbb családi történetek is, de a második világháború és egyáltalán a háborús traumák állandó szereplői a dokumentum műsoroknak, állandó szereplői. Visszatérve a mostani ideire, az egyetlen magyar produkció, független produkciós iroda, Estakács András, Cseke Eszter, az On the Spotosok, a Spot produkciós iroda, éppen egy ilyen epizódot küldött, az nem a rádió műsor kategóriában, hanem a televízió dokumentumfilmes kategóriában a Bornin Auschwitz, hát azt nyilván sokan látták, ez egy fantasztikusan érdekes film, ezzel szerepeltek, nagyon nagy tetszést arattak, mondjuk nem ők nyertek, de ez egy nagyon erős film volt, és hát ezzel szerepeltünk mi, így mondom, hogy kvázi a magyar produkció ennyi volt a pre-Európán.
Mondtad, hogy a magyar rádió, illetve a magyar közszolgálati média, a médiumok, azok nem igazán, sőt egyáltalán nem foglalkoznak ezzel a fajta dokumentumműsor készítéssel, ezzel a fajta múltfeldolgozással mostanában, korábban sem igazán foglalkoztak vele?
Hát, amit mondtam neked, hogy ilyen családi történetek, ha most végignéznénk a régi rádióiságokat, és a Magyar Rádió Hangarchívumában a kollégákat megkérdeznénk, hogy vajon, ha végighallgatják és kutató munkát végeznek, hogy a 20-as stúdiókban, vagy később Borenics Péter alkotásaiban van-e ilyen családtörténet, lehet, hogy találnának, én ezt nem tartom kizártnak. Amiket én hallgattam, azok, ahogy mondtam is neked, főleg ilyen nagyon komoly társadalmi traumák problémákat mutattak fel.
Tehát egy sokkal nagyobb perspektívából
tehát
tekint a
társadalom. Társadalmi mint a... volt a fókusz, nem személyes volt a fókusz, vagy ha személyes volt a fókusz, az inkább egy érdekesség volt, mit tudom, az álfejes Endre, hogy volt egy csaló, aki magát Fejes Endrének adta ki, és a nők körében hihetetlen sikereket ért el, és aztán a dokumentumműsor készítő megtalálta ezt az álfejes Endrét, és összehozta az igazi Fejes Endrével, ami hát azért egy elég érdekes dokumentumműsor, úgyhogy ez mondjuk egy ilyen érdekesség, de a Kovalik Márta Hegy Imre szerzőpáros kifejezetten a társadalommal kapcsolatos ügyeket, konfliktusokat tárta fel, és a későbbiek során meg ugye, hogy miért maradt el ez, hát ha belegondolsz, a rendszerváltás után médiaháborúk jöttek, mentek, ezt nyilván a hallgatók utána néznek ennek, akiket ez érdekel, mert hát ez elég régi történetek. Igazából a politika az itthon mindig rá akart telepedni a közmédiára, és ennek következtében nem nagyon mertek már ilyen konfliktusokat vállalni, hogy egy dokumentumműsor hány tyúk szemre lép rá, és hány olyan érdeket sért, vagy adott esetben egyéni érzelmet, és már gondolom, hogy a sok párt politikai telefonálgatás után erre nem volt már érkezése a média vezetőknek, hogy még ezt is magukra húzzák. Úgyhogy ez kikopott. Arról nem beszélve, hogy amit mondtam neked, időigényes és költségigényes műfaj, mert ez aztán tényleg azt hiszem, hogy ilyen produceri irodák tudnak erre időt meg pénzt szánni. Nyilván angol nyelven, ahol nagyon nagy a hallgatottság, Spotify, nem tudom hány milliós hallgatottsággal. Az, hogy most a magyar közmédia erre energiát, forrást, időt szánjon, most nem tudom, tehát ez egy nagyon komoly szakmai kihívás. Hát ezt te is tudod, mert hiszen ti is csináljátok, és tudod, hogy ez mennyire...
Nem könnyű valóban.
Nem könnyű, na, szóval nem egy egyszerű műfaj.
Ugye te említetted, hogy a Pre-Európán egyetlen magyar kvázi versenyző nevező volt. Miért lehet az, ami nekem a mai napig furának tűnik, hogy ebből az országból ennyire kevesen, vagy szinte egyáltalán nem jelennek meg ott tartalmak?
Hát az egyik oka az nagyon evidens, hogy közmédia most kihátrált ebből a médiaszervezetből, ez egy európai médiaszervezet, de a másik oka szerintem az talán, hogy talán nem is tudnak róla sok helyütt az országban, egyetemeken, hogy például egyetemi rádiók szerepelhetnének alkotásokkal, civil rádiók rendszeresen jelennek meg alkotásokkal, tehát hogy lehet, hogy nem olyan nagy eséllyel, mint mondjuk azok a médiumok, ahol hihetetlen technikai felszereltséggel támogatják meg ezeket az alkotásokat, de hát miért ne lehetne egyetemi rádióknak is olyan produkciója, ami benevezhet ide. Tehát ezt az információt fontosnak tartom, hogy tudjanak róla, hogy van egy ilyen verseny. Őszintén szólva azért is, mert túl azon, hogy persze az ember örülne, ha díjat kapna a magyar alkotás, hát ez teljesen természetes, de igazából, amit fontosnak tartok, hogy ott olyan szakmai viták zajlanak ezekről az alkotásokról, hogy ezt minden média szakos hallgatónak az országban szívesen ajánlanám. Egyébként cseh országból szoktak jönni hallgatók, meg talán Németországból is, ha jól emlékszem, tehát van arra precedens, hogy egyetemisták jönnek oda, és egyszerűen, ha csak részt vesznek azokon a vitákon, amelyek ezekről a művekről szólnak, hogy milyen szempontok alapján történik a bírálás, hogy mit jelent kritikus füllel hallgatni alkotásokat, mik azok a szempontok, amiket érdemes figyelembe venni. És egyébként nekem most őszintén mondom, nagy szakmai siker. Hazahoztam egy nem túl jól sikerült francia műsort a hallgatók számára, és hát most már majdnem a Jócskán a kurzus felénél tartunk ebben az őszi fél évben, és kérdeztem, hogy ők hogy látják ezt, és ők mit gondolnak róla, és olyan hihetetlen pontosan vették észre a problémákat, a szerkesztési problémákat, hogy így viccesen azzal zártam az órát, hogy tulajdonképpen azt hiszem, én le is zárhatnám a fél évet, mert hiszen ők már mindent tudnak. Hát természetesen nem mindent, de elég hozzá néhány hónap, szeptember óta, és itt tartunk, hogy novemberben már észreveszik az egyébként soha nem rádiózó hallgatók, hogy egy ilyen rádióműsorban hol van a gond, hogy lehetett volna más, hogy kellett volna máshogy, hát ez fantasztikus. Szóval
igen,
érdemes.
Igen, ez egészen jól hangzik. Itt említetted szintén a Spotify-t. Én csak annyi kiegészítéssel élnék ahhoz, amit korábban mondtál, hogy itt a nagy szerkesztőségek, tehát azért most már hanganyagot felvenni, nem egy nagy varázslat alapvetően. Én is azt gondolom, vagy én azt gondolom a hanganyag készítésről, hogy az alapokat könnyű megtanulni, és utána nehéz egy mesteri szintre fejleszteni, amire nagyon szépen rímelt is, amit mondta, hogy a szakmai viták, különböző külföldi, hazai nézőpontok. Majd nagyjából azt látom, hogy most azt a kort kezdjük el már egészen aktívan élni, hogy az ember viszonylag könnyen tud hangot rögzíteni, akár még a telefonján is meg tudja vágni, nem lesz nagyon szép, de működik. És az információs túláramlás miatt pedig a minőségbeli kérdések azok már inkább hátrébb szorultak, és én szeretném azt hinni, azt gondolni, és erősíts meg vagy cáfolj, hogy a tartalmiak pedig előtérbe kerültek. Hogyan látod a tartalomkészítésnek, elsősorban az audio tartalomkészítésnek a jövőjét? Ugye itt van a Spotify, fel tudunk venni telefonnal, mi most egy stúdióban beszélgetünk, de gyakorlatilag stúdió nélkül is meg tudnánk ezt a beszélgetést csinálni egy kávé mellett. Mire számíthatunk, mit láthatunk a jövőben?
Én teljesen elfogult vagyok, tehát ezen a tanszéken dolgoznak olyan kiváló oktatók, tanárok, akik lehet, hogy ennek az elméletét neked jobban elmondják. Én azt látom, ha csak a környezetemben gondolkodom, és fiatal emberekről beszélek, hogy itt ma Magyarországon a reneszánszát éli a hangkultúra. Tehát ez a podcast kultúra, ami már egyébként régen elindult, csak igazából ez konyhaasztalok mellett, tulajdonképpen hobbiból, baráti beszélgetésekből, hogy mondtad, egy kávé mellett, és nagyon elszánt pionírok és úttörői a hangkultúrának kezdték el, hát Póli Feriék, meg hát ismeritek, akik ezt elindították Magyarországon. Európa más országaiban nagyon hamar elkezdték a podcast világ ott, megtámogatva szakemberekkel, és ugye nálunk ennek nyilván média történeti okai vannak, hogy miért volt az, hogy nincs már olyan online site, ahol ne jelenne meg az úgynevezett podcast, ami annyit jelent, hogy auditív tartalom is megjelenik, kérdeznek, vagy ott van képben is, vagy nem, de igazából ezek olyan interjúk, amiket akár leírni is lehetne. Amiről ugye te beszélsz, meg én beszélek, az egy ennél igényesebb dolog, ami nem csak egy interjú, nem csak egy hanganyag, amit föl lehet tenni, azt nevezzük podcastnak, mert hiszen egy auditív tartalom, és azt meg tudjuk hallgatni, ha éppen arra van érkezésünk. Az a fajta hangi igényesség, az már csak tényleg az exkluzivitása a dolognak. Azt nem sokan fogják művelni, de aki erre ráérez, és ilyen rádiós emberek mindig lesznek, akik erre ráéreznek, hogy milyen fantasztikus dolog azt a szél fújását, vagy az eső hangját rögzíteni, vagy egy autó berregését, vagy egy zenét különböző módon, tehát hogy azokat a hangi tartalmakat, amelyek ezeket a műsorokat nagyon színessé, élővé, hitelessé teszik. Szóval aki erre ráérez, az nem sok ember, de szerintem, ha azt kérdezed, hogy a rádiózásra egyáltalán a hangvilágra felfigyeltek-e, akkor én azt mondom, hogy igen, felfigyeltek. Azt szokták mondani, ugye régen volt ez a kifejezés, hogy háttérrádiózás, de hát, ha tetszik, ha nem, igen, az ember vassal autót vezet, és egyebek, és az autóban nem fogod nézni, még ha önvezető autód van, se biztos, Esze. Hogy az a biztonságos, hogy közben nézed a kisfilmet, szóval, hogy igen, az egy külön, hogy mondjam, agyi működés, hogy a füleddel, meg az agyaddal fogadsz be dolgokat. Közben kertészkedsz, vagy csak arra figyelsz. Leülsz, és csak arra figyelsz. Bármi lehetséges, de hogy a rádiózás, mint olyan, az virágzik és él, hát arra tényleg csak azt tudom mondani, hogy én ezt erre minden évben kapok bizonyítékot.
Egészen jó hangzik. Úgy tűnik, hogy a rádió nem fog meghalni, így is, hogy rendszeresen kérdezgetik tőlünk is, hogy mi lesz a rádióval. Valószínűleg a podcast mellett fog majd élni. És mit gondolsz a dokumentum műsoroknak a jövőjéről? Tudom, hogy így nehéz jóslatokat tenni, de így, hogy rendszeresen jársz, de látod a hazai viszonylatokat is. Látható-e valamilyen trend, vagy valamilyen nagy témának a fellángolása?
Én azt látom, hát ugye a dokumentumfilmekről nem beszélnék, mert azok virágoznak Magyarországon. Szóval itt volt egy nagyon komoly dokumentumfilmes műhely, és az ma is működik. Tehát dokumentumfilm klubok léteznek, készítők, professzionális készítők is, pályázatok, állami pályázatok, szóval erre van kereslet és támogatás.
Hát főleg itt az ugye az audio tartalmak azok, amik kérdésesek. Így főleg van, így, hát, hogy kevesen mennek ki Magyarországról a pré-Európára.
Abszolút. Sőt, azt hiszem, talán pár éve még azért is küzdeni kellett, hogy az állami pályázatokhoz bekerüljön a Cserés Miklós díjnak hívták, nem tudom pontosan, de a lényeg az, hogy rádiózással is lehessen pályázni.
Igen, az a Cserés Miklós pályázat.
Tehát, hogy ez is fontos, kérem, mi rádiósok is itt vagyunk, nem csak filmek vannak, meg televíziós tartalmak. Na visszatérve, én azt látom, hogy Egyrészt, amiről beszélgettünk a beszélgetés elején, hogy felébredt az emberekben az igény arra, hogy a saját családjuk történetét valamiképpen rögzítsék, a családi fotóalbumokat elővegyék. Talán kezdenek arra rájönni, hogy halandóak a szülők, nagyszülők, tehát még érdemes őket megkérdezni. Nem műsorban gondolkodva, Tamás, csak hogy majd az unokámnak legyen mit átadni. Tehát, hogy vannak erre már egyébként az ilyen narratívákra, ilyen visszaemlékezésekre, ilyen kis vállalkozások is, akik ezeket a memorikat megőrzik. Nekem is volt erre egyébként még annak idején ötletem, hogy hát hiszen miért nem csinál az ember ebből egy kis vállalkozást? Mondjuk nekem elég bizarr gondolatom volt. Arra gondoltam, hogy miután elég sok az elvált család Magyarországon, és a gyerek általában csak az egyik verziót szokta töményen hallani, akkor én azt gondoltam, hogy akkor én egy olyan vállalkozást indítok, hogy mesélje el az ön verzióját unokája számára. És akkor meghallgatjuk a Audiaturet altera pars elven, akkor a másik. De természetesen nem hoztam létre ezt a vállalkozást. Minden esetre ma már leesett a tantusz, hogy az emlékek rögzítése, ezeknek a történeteknek a rögzítése nagyon fontos. Ebben nincs vita. Abban, hogy ez milyen formában, mennyire professzionális módon történik, lehet, hogy nem jelennek meg még egy ideig az ilyen professzionális műsorok, de egyre több a Spotify-on is, egyre több nagyon érdekes, nagyon jó műsor. Ott van, ami nem feltétlenül ez a műfaj, dokumentum műfaj, de másféle beszélgetős műsor, és én azt gondolom, hogy előbb-utóbb lesz arra idő, energia és támogatás, hogy ezt a pepecselősebb, kiérleltebb médiatartalmat is meg fogjuk találni.
Hogyha egyetlen jó tanácsot kellene adnod, és akkor én erre kérlek, hogy adj egy ilyen jó tanácsot azoknak, akik ilyen jellegű hangalapú rögzítés alapú családkutatással szeretnének foglalkozni, vagy dokumentum műsorok készítésével, mi lenne az?
Azért nehéz, amit most kérdeztél, bár persze fogok nehéz természetesen válaszolni, mert én azt szoktam tanítani a hallgatóknak, hogy soha ne higgyenek annak az embernek, aki egy valamit tanácsol. Na, eleve itt kezdődik minden.
Akkor úgy kérdezem, hogy kis konszenzusunk, hogy hogyan érdemes nekiindulni. Mi legyen az első dolog, ha én holnap reggel felkelek, és azt mondom, hogy akarok csinálni egy dokumentumműsort a családomról, vagy valakinek a történetéről, akkor hogy kezdjek neki?
Kimondtad a kulcs szót, már rögtön az egyik dolog, hogy már holnap. Tehát itt ne halogassuk, mert nem tudjuk, mi történik azzal az emberrel, aki még meg tudja mutatni azon a fotón, hogy ki van. És most nem a Covid-ra gondolok, ami egy szörnyű figyelmeztetés volt mindannyiunk számára, hanem hogy igen, bármi történhet, tehát lehetőleg már holnap kezdjük el ezeknek az emlékeknek a felidézését a családtagjainktól. A másik pedig, hogy legyen azért egy olyan szál, amin el tudunk indulni. Tehát, hogy nem úgy általában, hanem ami tényleg érdekel, és ami olyan homályos volt, és tényleg érdekel, hogy az hogy is volt. És akkor, ha ezt a szálat a nagy gombolyakból, hiszen minden család olyan szövevényes, olyan sokrétű, minden család hihetetlenül érdekes, főleg itt Közép-Európában, hogy legyen egy olyan fontos momentum, amit úgy nagyjából már hallottunk, csak valahogy soha nem mesélték végig, vagy úgy elhallgatták. Szóval valami, amire tényleg kíváncsiak vagyunk, és ha egy szálat ki tudunk húzni a gombolyakból, akkor elindul a felfejtés, és onnantól fogva menni fog. Jönnek a történetek, a szereplők, hogy jaj, még a nagynénét talán ott Szolnokon még keresd meg őt. Tehát valahol egy szálat húzzunk ki, és azon induljunk el.
Sivas Júlia, köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást.
Elhangzott Sipos Júlia, rádiós és médiaszakemberrel a hazai rádiózásról és dokumentumműsor készítésről. A felvétel 2021-ben az első pesti egyetemi rádióban készült.